Szeretném, két igét olvasok, az imént olvasott bibliai részből, az első olvasott igét, a 12. fejezet 21. versét a római levélből, utána a 13. fejezet 11. és 12. versét. Ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. Mindezt valóban tegyétek is, mert tudjátok az időt, hogy itt van már az óra, amikor fel kell ébrednünk a halál, az álomból. Hiszen most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka múlik, a nappal pedig már egészen közel van. Tegyük le tehát a sötétség cselekedeteit, és öltsük fel a világosság fegyvereit. Kedves testvéreim, ezen a szószéken kétféle indításból szólalnak meg az igehirdetések. Az egyik az, hogy rendszeresen olvassuk az igét együttesen is, és a napi ige alaposabb tanulmányozásából előcseng, kicseng belőle egy-egy szó, mondat, és az az alapigéje a prédikációnak. Tehát a folyamatos bibliaolvasásból emelkedik ki egy-egy textus, és hogy prédikáljunk, ez az egyik. De aztán megtörténik az, hogy történik valami a külső világban, akár a nagyvilágban, akár itt a gyülekezet körében, és az is indítást ad, hogy erről szólni kell a szószéken is. Nos, ez a mostani prédikáció mind a kettőből születik, testvéreim, abból is, hogy olvassuk a római levelet, és most éppen itt tartunk, de abból is, hogy az elmúlt héten egy kedves esemény zajlott le itt a gyülekezetünk körében. Német vendégeink voltak, mintegy 30 ember. Érdekes módon egy részük Kelet-Németországból, a másik részük Nyugat-Németországból jött egymással, testvér gyülekezeti kapcsolatban vannak, nyilván a gazdagabb nyugat-német gyülekezet gyámolítja, segíti a testvér gyülekezetét Kelet-Németországban, és most itt egymásnak találkozót adtak, és az országot is ismerik, nézik, és egymással is gyakorolják a testvéri közösséget. Megvendégeltük őket, egy kedves estét töltöttünk együtt, kérdeztek, feleltünk, és elmagyaráztuk nekik azt, hogy hogy élünk, elmagyaráztuk azt, hogy a mi gyülekezeti életünknek a középpontjában az Isten tisztelet áll természetszerűen, és az Isten tiszteletnek a középpontjában pedig a prédikáció áll. Erre kicsit fölfigyeltek, mert evangélikusok gazdagabb liturgiával, rövidebb prédikációval, tehát itt megakadt a beszélgetés, hogy ennyire a prédikáció van az Isten tisztelet középpontjában. És aztán kérdezték, hogy hány percig tart a prédikáció. Megvallottam becsületesen, hogy 30 esetleg rám licitáltak a gyülekezeti tagok, hogy időnként 40 percig is tart, erre teljesen oda voltak, hogy elképzelheti azt, hogy az emberek 30 vagy 40 percig egyfolytában figyelnek valakire. Hát mondtuk, hogy itt nálunk ez így szokott lenni. Na és amikor így tisztázódott, hogy a prédikáció van a középpontban, akkor vetették föl ők a nagy kérdést, hogy és a prédikációkban politizálunk-e vagy se? Már rázós kérdés volt, és erről aztán folyt egy pár percig a beszélgetés, hogy politizálunk-e vagy nem. Kiélezem most a dolgot, és így mondom, hogy amikor ők érdeklődtek, hogy politizálunk-e vagy sem, akkor előállott ez a helyzet, hogy egyetlen kérdés sem hangzott el arról, hogy szeretjük-e Jézust, követjük-e Jézust, értjük-e Jézust, vettünk-e szent lelket. egyetlen kérdés sem hangzott el arról, hogy gondolunk-e Jézusra, de az a kérdés elhangzott, hogy gondolunk-e Gorbacsovra. Mondom, egy kicsit élesre van fogalmazva a téma, de az az igazság, hogy odakint tényleg foglalkoznak ilyesmivel, hogy ez egy gyűjtő fogalom most, azt hiszem megértitek és elfogadjátok, hogy ez, hogy gondolni Gorbacsovra, azt jelenti, hogy gondolunk a világra, a politikára, a nagyvilág eseményeire, vagy nem. És hát meg kellett vallani, hogy mi nem annyira legalábbis, mint amennyire ők, vagy egyáltalán nem. És ezen aztán egy kis vita támadt, hogy hát hogy is kell akkor csinálni a dolgot. Politizálunk-e, vagy se, és Isten oltalmazzon minket attól, testvéreim, hogy mindjárt belehelyezkedjünk abba a kényelmes álláspontba, hogy ők rosszul csinálják, mert ők mindig a környezetvédelemről, meg atomháborúról, meg keresztény kultúráról beszélnek, és mi pedig a lélek üdvösségéről, mint az egyik tagunkat szépen kifejezte. Vigyázzunk, hogy ne helyezkedjünk az ítélkezés állapotában, hogy ők rosszul csinálják, mert elkalandoznak a politika világába, mi pedig jól csináljuk, mert megmaradunk a lélek üdvösségénél. Fogadjuk el, testvérem, azt, hogy van mit tanulni egyikünknek a másiktól. Nekünk van tanulnivalónk őtőlük, akik felelősséget éreznek a gyülekezeten, egyházon kívül is, az emberiség sorsáért, és talán nekik is van tanulnivalójuk tőlünk, hogy azért végül is emberek jönnek a gyülekezetbe problémákkal, fájdalmakkal, csalódásokkal, betegségekkel, és elsősorban lelki gondozni, segíteni, gyógyítani kell az embereket. Az én elgondolásom, testvéreim, az, hogy amikor keresztények találkoznak, akár ha gyülekezetek találkoznak, mint hogy itt három gyülekezet találkozott csütörtökön, amikor keresztények találkoznak, pláne idegenek és pláne idegen országokból, akkor egészséges esetben az első számú kérdezősködés, érdeklődés az, hogy szeretitek Jézust? Értitek? Előre haladtok a Jézus Krisztus megismerésében? Vettetek szent lelket? Elsősorban ezekről kell a keresztény találkozásban beszélgetni, de valamikor a beszélgetés későbbi során igenis elő lehet és szabad és elő kell venni azt, hogy és hogyan gondolkoztok Gorbacsovról? Megint csak mondom, ez gyűjtő fogalom. Hogyan gondolkoztok a világ dolgaira, a világpolitikáról? Elmondom még azt is, hogy amikor summáztuk ezt a problémát, én azt mondottam nekik, hogy mi úgy vagyunk vele, hogy imádkozunk azért, hogy Isten áldja meg és őrizze meg Gorbacsovot. Döntsétek el, ez politizálás, vagy nem politizálás. Tehát testvéreim, rossz az, hogyha első helyen van a politika, és rossz az, hogyha egyáltalán nem jut szóhoz a politika. A kettő között van egy keskeny út, és ezt kell nekünk keresnünk. És én ezt keresem ebben a gyülekezetben is, és azt hiszem, hogy ahol egészséges keresztény élet van, ott keressük ezt a keskeny utat, hogy Jézus Krisztus, de aztán a Jézus Krisztus ügyének a kicsengése a nagyvilágra, és most, ha már itt tartunk, akkor elérkezhetünk az igénkhez, vajon Pál apostol politizált-e? És ha ezt a Róma 13-at olvassuk, akkor nem mondhatunk más, csak azt, hogy igen, politizált, amikor azt mondja, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Politikó-teológia. politikai teológiát mond itt, engedelmeskedjetek, ez egy politikai állásfoglalás. Mert mondhatta az, hogy hát Néró a császár emberek, hát nem lehet Nérónak engedelmeskedni, mert akkor tényleg az az őrült római császár uralkodott Néró. Tehát mondhatta volna azt, hogy Nérónak pedig nem engedelmeskedünk. És amikor azt mondotta, hogy engedelmeskedjetek, akkor igenis politizált. Sőt, teológiailag festette alá a politikát, mondván, hogy mert a hatalom, a politikai, az államhatalom Istentől van. És ha te nem engedelmeskedel a politikai hatalomnak, ismét mondom, Néró a császár, ha nem engedelmeskedel a politikai hatalomnak, Isten iránt vagy engedetlen, és megkapod érte a méltó büntetést. Tehát még egyszer a kérdés, politizált Pál? Egyértelmű a válasz, politizált. És menjünk odébb, és Jézus politizált. És ha alaposan meggondoljuk erre is, csak azt mondhatjuk, hogy igen, Jézus is politizált. Adjátok meg a császárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené. Mondhatta volna azt, hogy a császár őrült, isteni tagadó, Isten gyűlölő, Isten üldöző, ne engedelmeskedjetek, mint vagy a zelóták. A fanatikus, vallásos zsidók azt mondták, hogy nem engedelmeskedünk, és nem fizetünk adót. Tehát amikor Jézus azt mondta, hogy fizessétek az adót, adjátok meg a császár, Jézus is politizál. Ez már egy külön újtestamentumi, úgy mondjam, szakmai probléma. Az a meggyőződésem, hogy jobban és többet politizált Jézus, mint amennyi lecsapódott végül az evangéliumokban. Tehát ez külön, hogy úgy mondjam, tudományos teológiai kérdés, de én meg vagyok győződve, hogy többet politizált. Tehát mely értelemben? És most Sütő Andrást idézem, aki az elmúlt héten az egyik rádió interjúban rendkívül érdekes dolgot mondott, és ezt nekünk nagyon meg kell szívlelni. Azt mondotta a Sütő András, hogy én mindig szerettem volna távol tartani magamat a politikától. Én nem akartam, nem akarok politizálni. Én csak leírom azt, ahogyan az emberek élnek. És amikor leírom az emberek életét, az egyszer csak politikummá lesz. De én nem akarok politizálni, viszont amit leírok, az politikává lesz. Hát testvéreim, ez a nagyon fontos gondolat, az, amit szívünkre kell venni. Jézus Krisztus nem politizált, ha akarod, de gondjába vette a szegényeket, a kicsinyeket, megbékélést hirdetett a római birodalommal, szeretetet a római katonák iránt, ez politika volt. Nem politizált, de egyszerűen amit tanított, az politikummá lett. Tehát a keresztények politizáljanak-e vagy se, akár igent mondunk rá, akár nemet, nem pontos a felelet, mert a felelet az, hogy éljenek a Jézus Krisztus normái szerint, terjesszék a Jézus Krisztus szellemét, és ez akarva, akaratlanul politikummá lesz. Ha történetesen mondjuk egy állam, egy ideológia azt mondja, egyébként Bibliát idéz, azt mondja, hogy szeresd fele barátodat, gyűlöld ellenségedet, szeresd az eltársaidat, gyűlöld a másik pártokat. Na, egy ideológia ezt mondja, és én azt mondom, hogy nem kérem, engem Jézus vezet. És ő azt mondotta, hogy szeressétek ellenségeiteket. Érzékeljük, ez egy politikai hozzáállás. Az állam, az ideológia hirdet valamit, és én azt mondom, hogy nem. Nekem Jézus a tanítóm, a mesterem, ő valami mást mond, és akár haragusznak, akár nem haragusznak, én Jézus útján járok. De nem engedelmeskedni annak a parancsnak, amit a ideológia vagy amit az állam parancsol, hanem Jézusnak engedelmeskedni, ez politikai állásfoglalás. Ez világosan kell látni, testvéreim, tehát a szavakat meg kell tisztogatni, és igaz jelentésébe kell érteni. A keresztjének politizálnak? igen, politizálnak ebben az értelemben, hogy a Jézus Krisztusnak engedelmeskednek, és ezáltal egy állásfoglalást mutatnak, állítanak a világ elé, ami rendszerint ütközik a világnak a gondolatával. Na ezek után, ha azt mondottuk, hogy Pál politizál, mint ahogy meggyőződésem szerint valóban politizál, akkor közelebbről hogy lehetne a Pál politizálását megfogalmazni? Éppen ezekből a versekből, amiket most hallottunk. Hát meg lehet három gondolatot nagyon világosan fogalmazni testvéreim Pál politikájából és politizálásából. Az első nincs benne kifejezetten a szavakban, de a sorok mögött, a sorok fölött ott van az én meggyőződésem szerint Pálnak ez a gondolata, hogy tudnék emberek, ti római keresztjének, akiknek írom ezt a levelet, emberek, ne felejtsük el azt, hogy a mi feladatunk az evangélium elterjesztése a világon. Ez a legfőbb dolgunk. Ennek kell alárendelni mindent. Na most ez a politikára vonatkozóan a következőt jelenti. Pál apostolnak volt egy ilyen missziói, stratégiai gondolata. Még egyszer, tehát ez volt a gondolata, hogy nekünk az evangéliumot kell hirdetni. És vigyázni kell arra, hogy az evangélium ügye ne keveredjék idegen ügyekkel. Röviden, még egyszer a lényeget. Az evangélium lényege az, hogy az Isten szeret. Az Isten megbocsátja a bűneinket. Az Isten új életet ajándékoz mi nékünk. Az Isten szent lelket ajándékoz nékünk. És a többiek, ez az evangélium. Ennek a szolgálata a legfontosabb. Azt mondja Pál, vigyázzunk, hogy ez a szolgálat, ez ne keveredjék, ne torzuljon idegen elemekkel, lehetőleg, amennyire rajtunk áll. Például nagyon fájdalmas dolog az, hogy rabszolgaság van. Nagyon fájdalmas dolog az, hogy Róma megsarcolja alaposan Izrael, és jó sok adót kipréselt a zsidó népből. Ezek mind fájdalmas dolgok, de ezeket ne kössük össze az evangéliummal. Ne keltsük azt a látszatot, hogy az evangélium egyenlő rabszolgalázadás. Ne keltsük azt a látszatot, hogy az evangélium egyenlő zsidó nacionalizmus. Pál nagyon-nagyon vigyázott arra, hogy tisztán maradjon az evangélium. Ugye ezért például meggyőződésem szerint ezért mondja itt, hogy tiszteljétek az állami hatóságokat, ne keveredjetek vele fölösleges összeütközésbe, adót kérnek, adjátok meg az adót a császárnak, ami jár az embereknek, adjátok meg, nem ez a ti extra, különleges életetek, az más szinten mutatkozik meg, az Isten szeretetének a vételében és továbbadásában. Ezt a szent ügyet, az evangélium ügyét ne kavarjátok össze az adófizetés, igen, adófizetés nem ügyével, vagy rabszolga, igen, rabszolga nem ügyével. Tehát Pál politizál ilyen értelemben, hogy mindenek fölött való Jézus Krisztus, mindenek fölött való az evangélium. Minket kiválasztott az Isten arra, hogy az evangéliumot hirdessük, és vigyázzunk, nagyon vigyázzunk, hogy félreértésekre ne adjunk alkalmat, mintha evangélium plusz adófizetés megtagadása a szoros kapcsolatban lenne egymással. Mintha az evangélium vagy a rabszolgaság intézménye szoros kapcsolatban lenne egymással. Nagyon különös félelmet egy dolog, de azt értsük meg belőle, hogy szenvedélyes ügye volt az apostolnak az evangélium. Az evangéliumot féltette, hogy nehogy valami politikai kötésbe kerüljön, és ezáltal eltorzuljon az evangéliumnak a lényege. Tehát ez az első dolog, amikor azt mondom, hogy igen, Pál politizál, az első az, hogy egy misszió politikai álláspontunk volt. Mindenek fölött Krisztus, tisztál az evangéliumot. Az evangélium érdekében igenis nyisd ki a zsebedet, add meg a császárnak, ami a császárja többet követ. ne húzakodjál a császárra, nem ez a te küldetésed, hogy a császárra húzakodjál. A te küldetésed, hogy az Isten szeretetét vedd és add tovább. Tehát Pál politizált, igenis, mert azt lehet mondani, hogy megalkudott a nemzeti érzést, elárulta a zsidók világában, és így tovább, akár Jézus is elárulta a hazafiságot, mert mindenek fölött való volt az Isten szeretetének a továbbadása, átérése, továbbadása. Politizálunk, igen, olyan értelemben, hogy nagyon vigyázunk az evangéliumra, mert az evangéliumtól remélünk politikai hatásokat is. Nem direkten, nem rövid lejáratra, hosszú lejáratra, de érvényes, győzelmes hatásokat remélünk az evangélium terjedésétől. Ez az első gondolat, tehát politizálva vagy nem. Misszió stratégiai meggondolásokból politizált Pál. Ezen lehet vitázni, majd vitázzunk, aki akart ezt. Én ezt világosan értem, érzem az ő soraiból, itt meg más helyen is. Mindenek fölött Jézus Krisztus. Vigyázzunk, hogy ne keveredjék, ne zavarodjék össze. A Jézus Krisztus ügye az evangéliumnak az ügye. A második gondolat, ami megint csak ide tartozik, hogy hogyan politizált Pál. Hát így politizált, testvéreim, ahogy kezdtem az első igével, ne győzzön le téged a rossz, hanem te győzz le a rosszat a jóval. És ezek után jön a Róma 13. Sajnálatos az, hogy ami Biblia nyomásunkba, tördelésünkbe fejezetekre van osztva, a dolog, de Pál egyfolytában írt ezeket, ott nem volt ilyen törés, hogy most vége a 12. fejezetnek, jön egy egészen új. Nem, nála ez egy menet volt. Ne győzzön meg téged a gonosz, a rossz, hanem te győzd meg a gonosz, és következő, hogy jön az állam, engedelmeskedjél az államnak. Én nagyon szoros összefüggést látok egy két gondolat között. Tehát itt van Pál politizálásának a másik része, igen, mi politizálunk, harcolunk a rossz, a gonosz ellen, de másképp, mint ahogy egyedül világon harcolnak. A következő egyszerű tételeket rakjuk sorba egymás mellé, testvéreim. Az első tétel az, amiről itt Pál is beszél, hogy van olyan, hogy rossz. Ebben a világban bőven van. Van olyan, hogy gonosz, démoni világ, démoni hatalmak, levegőbeli hatalmasságok. Van olyan, hogy gonosz. A második egyszerű tétel. Ez ellen, a gonosz ellen küzdeni kell. Az Isten megbízása mindegyikünk számára, aki ahol van, amilyen gonosz lát, amivel találkozik, küzdeni kell a gonosz ellen. A három. Ám, de miként? Az Isten kiválasztott magának egy csapatot, amely másként küzd a gonosz ellen, mint a többiek. Jóval győzd meg a gonosz. Kiválasztott egy csapatot magának Isten, amely csapat hiszi azt, hogy van ereje a jónak. Hogy van ereje a nem visszaütésnek. Hogy van ereje az igazságtalanság csöndes elhordozásának. Nem szótlanul feltétlenül, de nem úgy, hogy szemet szemért, fogad fogért. Istennek van tehát egy csapata, amely küzd a gonosz ellen, de a jóval küzd, szeretettel küzd a gonosz ellen. Hát ebből következik a negyedik tétel, hogy tudnék, van Istennek más csapata is, amelyik más fegyverekkel küzd a gonosz ellen. Amelyik igenis fegyverrel küzd a gonosz ellen. És ne üljünk megint az ítélő székre, hogy nekünk van igazunk, akik ebbe a csapatba tartozunk, Istennek ebbe a csapatába, akik szeretettel, Isten lelkével küzdünk a gonosz ellen. Van egy másik csapat. És Pál szerint ebben a másik csapatba tartozik az állam is. Az állam, amelyik fegyverrel dolgozik, ha kell, karddal dolgozik. Az állam is a gonosz ellen küzd. bibliai fogalmakat használunk, azt mondhatjuk, hogy káosz erők ostromolják a rendet a világban. Káosz erők akarják elborítani a világot. Egy emlékeztető, mondom még egyszer, nevezetes volt az a két éjszaka New Yorkban, amikor valami oknál fogva megszakadt az áramszolgáltatás, és sötétbe volt két éjszaka New York. Iszonyú dolgok történtek azon a két éjszakát. A rablás, az erőszak, a fosztogatás két éjszakát. Csak annyi elég volt, hogy nincs lámpafény. Na hát testvéreim, ezek ellen a kaotikus erők ellen igenis az állam is az egyik csapata az Istennek, amely küzd a káosz erőknek az elhatalmasodása ellen. Ez külön probléma persze, amit most nem tudunk részletezni, hogy hát megtörténik, hogy az állam maga a káosznak a hordozója lesz. Az alapállás szerintem az, hogy minden államot, a legkeresztényibb államot, mit tudom én, a Svájc még keresztény államnak nevezhető, de hogy nevezhető annak, de ha annak nevezhető volna, Svájc államrendszerét is ostromolja a démoni világ, a káosz. Minden államot ostromol. Megtörténik, hogy elhatalmasodik, és valóban az állam maga és a démoni erő szolgálatába kerül. Ez egy külön rettenetes probléma. De az alapállás az, hogy az államot Isten azért adta, pár gondolata szerint, hogy a feltörő káosz erők ellen az állam karddal védekezzék. Tehát értjük a pálapostol politizálását. Mi is benne vagyunk azoknak a sorozatába, sorába, akik küzdenek a rossz ellen. Mi sajátos módon küzdünk, mi jóval reméljük meggyőzni a gonoszt. Jobbra-balra más küzdőtársak vannak, akik más fegyverekkel küzdenek a rossz ellen, a jóért. Ők elfogadnak minket, vagy nem ostobának mondanak, vagy nem, ne érdekeljen minket, kilátástalannak mondják a mi módszerünket. Nem ez a lényeg, az, hogy előttünk van Jézus Krisztus, aki hozta ezt a sajátos küzdelmet a gonosz ellen. Akár az életét is erőszak nélkül, visszaütés nélkül, életét is odaadtak azért, mert hitt a jónak, a tisztaságnak a győzelmébe. Mi ebbe a csapatba tartunk. Jobbra-balra mondom, mindenféle egyéb csapatok vannak, és akik a gonosz ellen küzdenek, azok nékünk valami módon mégiscsak társaink, munkatársaink. Így politizál Pál, és ennek az összefüggésében mondja azt, hogy az államnak engedelmeskedjetek. Mert az állam is Isten szolgálatában van a káosz erők ellen, az állam is Isten szolgálatában van, hogy jutalmazza a jót és büntesse a rosszat. Minden állam rosszul csinálja ezt a szolgálatát, de valami módon mégiscsak az Isten eszköze azért, hogy a jót jutalmazza és a rosszat büntesse. Hát ez a második gondolat, hogy igenis politizál Pál, beáll azok közé, akik azt mondják, hogy az államra vigyázzunk, az államnak a funkcióját lehetőleg segítsük a magunk módszerével, hogy a mi csapatunk is küzd a gonosz ellen, közelebbről Magyarországon, az alkoholizmus ellen, az öngyilkosság és minden nemzeti nyomorúság ellen. Mi is küzdünk, nem törvényekkel, rendőrséggel, fegyházzal, intézményekkel, hanem a Jézus Krisztus szellemével. De mi is küzdünk a gonosz ellen. Ebben az országban is, korrupció ellen és minden egyéb nyomorúság ellen. A mi fegyverünk a Jézus Krisztus fegyvere. Ez tehát Pál politizálásának a második oldala, a harmadik. Ez egy rendkívül érdekes dolog, ez a harmadik, hogy hogyan politizál Pál. Elmondok előtte egy kis történetet, az legjobban szemlélteti ezt a harmadik gondolatot. Világszerte ismerős, nevezetes prédikátor, a svájci Walter Lüthi, aki elmondja egyszer, hogy a Berner Oberland van. Turistáskodván, jövén, menvén, egyszer csak találkozott egy házzal. Vadonatúj, vakolat, mázolás, gyönyörű kert, csodálatosan rendelkezik, hogy nemrégiben újították fel, modernizálták az épületet, és az épület homlokzatán egy felirat. Én a magam hevenyészet fordításával így fordítottam azt a feliratot, ami a ház homlokzatán volt. Rohan az idő, közeleg a vég, visszajön Jézus, nekünk ez elég. Ez volt fölírva. Még egyszer hallgassuk csak. Rohan az idő, közeleg a vég, visszajön Jézus, nekünk ez elég. És azt mondja a Walter Ütti a következő héten, nyilván is, mint a csinálnám én is, a következő héten a prédikációjában beleszerkesztette ezt az élményét, és azt mondja, hogy meggyőződése szerint ebben a házban szívesen lakna Pál apostol. Szívesen lakna, mert itt megértették a dolgot. Megértették azt, hogy közeleg a vég, jön Jézus, és ugyanakkor mázoltak, festettek, renováltak, modernizáltak. Hát meg ez nem szorosan függ össze az, hogy jön Jézus. És azt mondja Walter Lüthi, ez a keresztény engedelmesség. Hinni, várni, remélni, sőt, kérni, siettetni, ha lehet Jézus visszajövetelét, és ugyanakkor festeni, mázolni, renoválni, modernizálni az épületünket. Ahol ilyen kereszténység van, ott szívesen tanyázik a Szentlélek szerintem. Ahol ilyen politizálás van, ott jól politizálva. Vagyis festeni, mázolni, renoválni, akár ezt a mi szegény nyomorult Magyarországunkat, igenis, festeni, mázolni, renoválni, és tudni azt, hogy Jézus Krisztus visszajön. Na most ez, hogy Jézus visszajön, de ez nem számolgatásnak az ügye, hogy én ki tudom számolni, most már nagyon közel van, nem erről van szó szerintem, mert hiszen leírta ezt Pál, és azon eltelt 1900 esztendő. Visszajön Jézus, ez az én hitem szerint azt jelenti, hogy relatívvá lesz minden ezen a világon. Minden ideológia és minden hatalom, mert a végső az, hogy Jézus visszajön. Hát itt van a Pál politizálásának a harmadik vonása. Jön Jézus, és ez azt jelenti, hogy minden relatív. Mindenféle ideológia, mindenféle állami berendezkedés, mindenféle egyházi berendezkedés, minden szocialista ideológia, vagy keresztény teológia is relatív. Holnap után egy jobb jön remélhetőleg. Mint ahogy jönnek egymás után, és jöttek. A politikában új ideológiák, és a kereszténységben új teológiák, és még ez nem fejeződött be. Jézus visszajön, ez azt jelenti, hogy nem táborozhatunk le végérvényesen semmiféle rendszer mellett. Nem kötelezhetjük el magunkat, mint abszolút, mert semmi mellett. Ha tetszik, ha nem tetszik ez az illetékeseknek. Jézus visszajön, és ez nekünk elég. Nekünk ez elég reménységet ad, elég bölcsességet ad, elég türelmet ad, és így tovább. Visszajön Jézus, és ez nekünk elég. Pál politizálásának a harmadik nagy vonása ez szerintem, hogy relatívvá teszi az egész politikát. Nem lehet fanatikus hívője a keresztény ember semmiféle rendszernek, egyházinak se, és politikainak se. Mert jön Jézus, és akkor kiderül mindennek a töredékessége, mindennek a hiányossága, mindennek a gyarlósága. Jön Jézus, és elbújik mindaz, ami olyan nagy ügynek számít. Íme testvérem, ezt értettem meg én ebből az igéből. Politizált Pál, igen. Politizált Pál. Úgy, hogy a legfőbb ügyi Jézus, ennek alá kell rendelni minden. Politizált úgy, hogy meg kell győzni a gonoszt, de nekünk sajátos fegyvereink vannak. és politizált úgy, hogy a mi látásunkban relatív minden, és éppen ezért minden csatlakozásunk relatív, nem a végső. A végső csatlakozásunk Jézus Krisztusnak érvényes, Jézus Krisztushoz szól. Hajtsuk meg a fejünket.